alapvetően az első blokkban, ami karácsonyig fog tartani, addig a halaknak a fiziológiáját, tehát testfelépítését, működését fogjuk átvenni, hogyan rendszerezzük őket, hogyan tudjuk kutatni őket, milyen kutatások vannak jelenleg az egyetemen. Megyünk egyébként kutatólaborokba körbenézni, akár esetleg egy szakdolgozati témát is meg lehet ilyen helyeken csípni. És aztán a téli szünet után folytatjuk tovább a gazdasági részével, ahol összekötjük a halászati gazdaságot és a biológiai halászat fogalmat, hogy hogyan tudjuk a gazdasági értéket is meghagyni a halászatban, viszont fenntarthatóan kezelni mindezt, és nem kihasználni a körülöttünk lévő természetet, mert például borzasztó állapotok uralkodnak itt a közeli balti tengeren a tőkehal populációk kapcsán, mert túlhalázták az elmúlt 10-20 évben az ottani populációt, közösséget, és az utóbbi időben már szinte kihaltnak nyilvánították a tőkehalat sok pontján a Balti-tengernek. Szóval, hogy ezekkel a súlyosabb jövőbeli gazdasági és fenntarthatósági problémákkal fogunk foglalkozni.
Anna, el kell köszönjünk sajnos.
De rendben. Akkor mindenkinek nagyon szép karácsonyt és adventet kívánok.
Mi is nektek.
Sok forrás
neked,
volt.
Nektek, mindenkinek, minden hozzátartozónak.
Rendben. Szép napot mindenkinek.
És jó munkatalálást. Tehát
úgy.
Sikeres munkatalálást, vagy nem tudom, hogy mondják ezt már. Eredményes álláskeresést.
Ez már most a hivatalos lesz. Lehet, hogy írásba is megkapod a Nikitől.
Rendben, köszönöm. Lehet, segíteni fog. Szerencsét hozni.
Rendben.
Rendben.
Szia, minden jót. Szia.
Szép napot.
Neked is, szia.
Önök a Civil Rádiót hallják. A hét mindennapján, 24 órában.
Színházi percek Józsa Ágnessel. Arcok és hangok a színház világából. Szombat reggel a Civil Rádióban. Józsa Ágnes rovata.
A lovakat lelővik, ugye? Show hódít a József Attila Színház színpadán. A küzdelem a létét kifejezés Charles Darwin nevéhez fűződik, az evolúció elmélet egyik fontos gondolata, miszerint az élőlények egymással versenyeznek a túlélésért. Az emberiség ezt a harcot a 21. században a végletegig kiélezte, és ezért nap mint nap összeütközésbe került az egzisztenciális fennmaradás kényszere és a saját morális elvárásunk. Az előadás színpadi adaptációját Galambos Attila készítette. A látványos koreográfiáért Horváth Ádám, a zenéért Kéménczky Antal felel. Színpadkép Horesnyi Balázs, jelmez Pap Janó. A produkcióban a színház teljes társulata részt vesz. A főbb szerepökben Pika Ligerda, Horváth Csenge, Lábodi Ádám, Fekete Gábor, Szabó Emília és Fila Balázs nyújtanak emlékezetest. A rendezővel Hargitai Ivánnal beszélgetek.
Ugye ez egy kultikus regény, egy fantasztikus film előzménnyel, ez pedig egy kicsikét más. Miért vették elő ezt a darabot, és akkor még az átdolgozásról is?
Hát igen, ez egy nagy metaforája, ez a táncverseny, amiről szól a film és a regény, hogy ez a modern társadalom hogyan zabálja fel a hétköznapi életet, és hát ugye a érvényesülésére, megérhetésért gyakorlatilag bármire rákényszerelünk, hogy meg tudjunk élni, és hát ez ugye azt ne felejtsük el, hogy ez ráadásul lassan 100 éve írták, 1935-ben írta ezt a McCoy. Tehát az Egyesült Államok már akkor jellemző volt ez a fajta összekapcsolódása a kényszerű megélhetésnek és a szórakoztatóiparnak. Ehhez képest ugye 69-es a film, ami egy egészen másik időszak, már érvényét semmit nem vesztett ahhoz képest, és hát mi azt gondoltuk, hogy ez csak túl. Mi jobban buzog ez a fajta dőfabban, hogy bármilyen módon szórakoztassuk az embereket. Ez egy iparág valóban, és mint ipar kell, hogy legyen pénze, vagy kell, hogy legyen egy nyeresége, és ezért a nyereségért bármire képes, és mi is bármire képesek vagyunk, hogy ebben részt vegyünk, és hogy megnézzük. Tehát azért ez egy közös kettőnk közötti árulás, azt is mondhatnám, a kultúra árulás. Ugye van egy híres írás, az írástudók árulása, ami szólt annak idején, hogy hogyan van az, hogy valahogy korrumpálódik a irodalom, és hagyja, hogy egyre jobban a szélsőséges nézetek eluralkodjanak. Hát ugyanúgy ez a mi árulásunk is, mind közösségi, mind pedig az előadóké, hogy értelmes emberek hogyan asszisztálunk ahhoz, hogy ez a fajta egyre olcsóbb és egyre felszínesebb szórakoztatás mindent eluraljon, aminek már hát a show businesshez sincs nagyon köze, sokkal inkább csak egy valami fajta szenzáció, hajhászás, a végtelenség, de hát egyrészt keserű dolog ez, másrészt meg hát mégiscsak azért a kultúrtörténet nem folyamatos emelkedés, tehát van a csodálatos görög kultúra, aztán jön egy elképesztően halódó és mérhetetlenül primitív római kornak a hanyatló része, a császárságnak a hanyatló része, amikor ugye azt ünnepeljük, hogy hogyan ölik egymást a gladiátorok, és hogyan ölik a keresztényeket, vagy az állatok hogyan tépik szét az embereket. Aztán megint jött jobb korszak, aztán megint jött rosszabb. Tehát most éppen mi, akik azért a 70-es, 80-as évek kultúráján szocializálódtunk itt Kelet-Európában, azért ez nekünk egy döbbenetes változás, ami itt bekövetkezett. Ez egy sok, amiben mi élünk, hogy egyszer csak, hogy hogyan válik bármifajta gondolat gyakorlatilag a tiltottá a kultúrában, és az igényes szórakoztatás egyre jobban háttérbe szorul, és soha nem látott, vagy legalábbis általunk soha nem látott mértékben kezd el, ez így el bombasztikusabbá lenni, és egyre inkább egyre olcsóbb lenni, vagy egyre felszínesebb, és egyre üresebb ez a szórakoztatás.
Ugye egy regény, egy film, és ez pedig egy színpadi előadás, ami ugye a színpadnak egész mások a követelményei, ugye egy nagy tapasztalatú színházi ember, mindenféle műfajjal. Ez egy különleges műfaj, egy ilyen revűszerű bemutatás. Egy kicsit akkor erről.
Beágyaztuk ezt igazából, hogy az eredeti mű az arról szól, hogy már hogy mondjam, ilyen igazából a kiéhezett emberek a munkanélküliségben, a 30-as évek válságában egyszer csak vállalkoznak egy ilyen hülyes műsorban való részvételre. Most ehhez képest azért változott a világ, sokkal egy ilyen színesebb, látszólag színesebb beágyazottságában, ahol a Coca-Cola piros, a Benetton zöld, tehát minden ilyen élénk és vidám, tehát az a lényeg, hogy így valahogy ilyen papagájszerűen eladható legyen bármifajta ilyen tömegtermék, hogy rengeteg tele vagyunk a mi Magyarország és mindenfajta igényes és kevésbé igényes showműsorral, a főzőműsoroktól kezdve a mindenfajta tehetségkutató vetélkedőkön át, és mi csak ezt gondoltuk tovább, hogy ugyanazt a fajta őrületet, amit képvisel a regény és a film ennek kapcsán, hogy ezek minden részében kitapíthatóak sokszor ezekben a tévéshowban, amit mi is látunk, és hát nyilván ezek ugyanúgy uralkodnak nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, mindenfajta formában, és hogy ezeket azt gondoltuk, hogy szerves része, hogy ezt a világot megteremtsük, amihez képest ezek a szereplők, akik aztán ennek a futásnak a szereplői még őrültebb versenyekben hajlandóak részt venni. Az fontos volt, hogy valójában ezek a szereplők, ez a 17 ember, aki bekerül a döntőbe, akikről szól aztán igazából a második rész, azok tehetséges emberek, tehetséges figurák. Abból, hogy tehetségesek, valószínűleg nem tudnak megélni, az kevés, hanem kell, hogy ilyen extrákat vállaljanak, akár extra hülyeséget is vállaljanak, ami dehumanizál, de hát nincs más mód, hogy működjenek, és ezért erre kényszerülnek, hogy saját elveiket is megtagadva részt vegyenek ilyen műsorban.
Ugye ez egy színházi produkció, amiben nagyon fontos a látvány, és nagyon fontos a mozgás. És nagyon fontos azok a képi eszközök, amikkel dolgozik. Tehát itt, hogy megjelenik itt a színpadon a kamera, élőfelvétel, megjelennek ezek a revűszerű mozgások, több képernyő van, amin a nézők is figyelhetik, a közel hozzák, premier plánba hozzák a színészi arcokat. Ez rendezőileg, az egy egészen izgalmas dolog, egészen más, sokfélét csinált, ugye Hargita Iván rendezőileg, de ez egy kicsit úgy érzem, hogy más, mint amit szokott, az egy újdonság az ön számára is, nem?
Hát a kamerázás, mint olyan, hogy a színpadon kamerázunk, ez nem egy új, nem is tőlem származó gondolat, nyilván is elég sokszor használjuk, hol jól, hol rosszul, hol hozzá, hol elvesz igazából a színház élményhez. Most azt gondoltuk, hogy miután ebben a mai korban, ugye amikor a 69-es film azért az inkább visszautal a saját 35-ös regényre korában, de mi viszont azt gondoltuk, hogy olyan mértékig előalkodott a képiség, a televíziózás és az internet, ez a fajta állandó képernyő előtt ültség olyan annyira eluralkodott, hogy lehetetlen kihagyni ebből ezt a fajta látványvilágot, és igazából azt gondoltuk, hogy ha jól jól van használva ez a fajta kamerázás, hiszen hogy arról beszélünk az előadásban, hogy ez egy olyan tévésó, amit ugye közvetítenek, és ugye a nézettség az a legfontosabb, hiszen a nézettség után jön a bevétel, és hogy nyilván egy színház az kevés ahhoz, hogy 5-ször, 6-szor, 150-szer megtöltsünk egy 600-as nézőteret, ehhez képest sokkal-sokkal nagyobb nyilvánosság a tévé vagy az internet, és hát ezt muszáj beemelni, kötelező, tehát igazából azt érezzük, hogy elengedhetetlen, hogy a showműsorról, hogyha beszélünk, és annak a visszásságairól, vagy diszonanciájáról, akkor lehetetlen kihagyni belőle ezt a fajta képviséget, és akkor így jött az, hogy a színházi showt, és ezt a tévés show stúdió jeleget ezt összehozzuk.
Tehát a díszlettervező, tehát a Horesnyi Balázs és a Pap Janu is már régi partnerek, látványpartnerek. Miért pont őket választotta erre?
Hát ez a tervezőkkel való munka azért ez egy bizalmi viszony, tehát hogy nyilván, hogyha ismerkedünk több tervezővel, és akivel hasonló a gondolkodásunk, ízlésünk, nem kell, hogy feltétlen egyforma legyen, mert hogyha meg nagyon egyforma, akkor talán nem is tudunk egymásra hatni, hogy igazából olyan közös jó munkák voltak mindkettőjükkel, hogy egy egészen más típusú anyagot is szívesen vállaltunk, hogy egyszer csak így nekiúrunk egy egészen más hangulatú színháznak, mint amit eddig csináltunk.
És ugye a zenéről is, mert azért ez egy zenés látványműfaj lett ebből a produkcióból.
Kéménci Antal volt, aki a zenei vezetője volt, hát irdatlan nagy munkát végzett. Mindenfajta zenékkel, meg hangbejártásokkal együtt azt hiszem 400 jel van, amit használunk ebben az előadásban. Nem a mennyiségre mentünk nyilván, de mégis ennek az egésznek ezt a show jellegét és ennek az egymásba ölelő időzónáknak az elválasztását és jelölését és a megfelelési kényszert, ezt mind ez a fajta zenei megjelenés is, meg hang megjelenés is jelöli. Tehát rendkívül fontos, és óriási nagy munkát fizet. Az nyilván szerencsés, hogy azért talán fele részben, vagy még nagyobb részben inkább prózai színház vagyunk, de hát olyan remek hangú színészek vannak itt, akikkel egy ilyen műfajt simán be lehet vállalni, sőt, kötelező.
Nagyon sok szereplő jelenik meg, akkor itt a szereplőválasztásról.
Hát ez egy, az eredeti történethez nyújtunk annyiban vissza, hogy igazából egy talán fiatalabb srác a Robert, aki a Glóriával együtt van, és Pikali Gerda, okay, a Glória, és Fekete Gábor pedig a Robert. Ők már többször játszottak, okay, együtt. Nyilván egy eleve egy ilyen nagyon bonyolult tömeg jelenetekkel tarkított, nagyon, nagyon sokrétű előadást az ember akkor vállal be szívesen, hogyha már többször dolgozott egy csapatba, és miután már évek óta dolgozom itt, ezért gondoltam azt, hogy ezt a nehézségi fokot meg tudjuk ugrani. Nagyon fontosak ebben a történetben. Két nagy bohóc kellett, akik viszik ezt a show műsort, és Horváth Csenge és Lábodi Ádám a két műsorvezető, akik hát nehéz a nézők közönségnek a szívébe lopni magukat, mert hát azért ők egy fergeteges karikatúrát és egy torz tükröt mutatnak. Ők nem ilyenek, hanem valami fajta elrajzoltság ennek a műsorvezetői önelégültségnek, ami dívik. Nagyon izgalmas volt, hogy a többi szereplő is, a Szabó Emília, aki komoly szerepet játszik benne, Fila Balázsa, Zöld Csaba, tehát hogy Szabó Gabi, tehát hogy csomó remek színész van, akik ebben a történetben valójában nem könnyen lehet megszólalni, mert nincsenek 20-80-100 mondatok arra, hogy képviseljenek egy-egy szituációt, vagy egy-egy jellemet felépítsenek. Tehát ez egy valóban összeszokottsághoz és egy nagyfajta színpadi rutinhoz és tehetségre van szükség, hogy ők ezt meg tudják szólaltatni. Szerintem igen magas fokon művelik ők ezt.
Egy nagyon izgalmas előadás született látványilag is, és színészileg is.
Hát reméljük, hogy megtalálja a közönségét. Azért mi hiszünk abban, hogy vannak előadások, amiknek az a funkciója, hogy nyilván minél szélesebb réteget hozzanak be, és evidensen azt a fajta népszínházi hagyományt kövessék, hogy a szó nemes értelmében szórakoztassanak, és azt gondoljuk, hogy kötelessünk az, hogy a gondolkodva szórakozni is hozzátartozik a mi kultúránkhoz, tehát amikben nem tiltjuk Petőfi Sándort és nem tudom, Thomas Mann, addig azt gondoljuk, hogy ez is hozzátartozik, szerves része a kultúránknak.
És az embereknek igénye lenne rá.
Hát igen, mert valójában a kultúra nem egy arisztokratikus műfaj, hanem a gondolkodási igényünknek egy kifejeződése. Tehát, hogy a hál' Istennek az ember jól van alapvetően, és mégis vannak gondjai, és ezekről a gondokról az a normális, hogyha beszélget, és hogyha gondolkodik, és a színház is ebben a folyamatban egy nagyon izgalmas partner tud lenni.
Köszönöm szépen. Dave Jones, én Daniel Blake. Ez a film több más jelentős díj mellett teljesen jogosan megérdemelte az Aranypálmát. Két olyan sorsot mutat be, amely részint együttérzésre, részint erős felháborodásra készíti a nézőt. A hivatali emberek készséges hozzáállását a rigorózus eljárási szabályok betartása kényszeríti a valóban emberséges lehetőségek elmulasztására. Az előadás alapjául szolgáló világhírű film olyan marginalizált élethelyzetben élő emberek közegét mutatja be, akikkel a politikai döntéshozók a legritkább esetben foglalkoznak. Nincs róluk tudomásuk, nem válnak tőlük politikai hasznot. A társadalom szemében láthatatlanok. Ebből a filmből készített színpadi adaptációt Dave Jones, az író. A Radnótin Kelemen Kristóf dramaturg munkájával Valló Péter rendezésében került színre. Valló Péter minden rendezése a szellemről és a lélekről szól. Ő nagyon érzi, hogy miről is szól ez a világ, és azt is, hogy a színháznak mi a dolga ebben. Pár évtized alatt ketté hasadt a világ. Az evolúció revolúcióra váltott. Évszázadokig valahogyan arra szólt az emberiség előre, fejlesztve használati eszközeit, a technikát, hogy könnyítse életét, a művészetekkel és a tudománnyal szépséget teremtsen magában is maga köré. Ő használta az eszközt, most pedig talán egy generáció elmúltával az eszköz használ bennünket. A felvilágosodás és a protestáns etika teremtette tudás és társadalmi gazdasági fejlődés értékrendszere csatát vesztett. Aki az eszköz uralmába beleszületik, az nem érti, nem is akarja érteni a korábban született generációt. Két teljesen külön világ létezik még, nem sokáig, kihalunk. Ez a darab ennek a tragédiájáról szól. Az újabb generáció sorsa is tragikus, mert megfosztva morális és kulturális értékektől nem is szenved attól, hogy azaz csupán az övé, amit az eszköz juttat neki. Hogy az ember mi voltnak lenne méltósága, ebben a kiszolgáltatottságban nem is érzékeli. A van az elfogadásra való, az agyunk képessége a gondolkodás teljessége szükségtelen. Nincs együttérzés, érzelem, mert az már megismerhetetlen ebben az eszköznek kiszolgáltatott világban. Ez a darab erről a két világról szól. Daniel Blake az özvegyi fájdalmával küszködő munkáját is elvesztett ács, még élni és dolgozni akar, de nem tud, mert ez az új világ őt nem fogadja. Nem kell neki a becsületesen dolgozni tudó két keze. Ő pedig nem érti, senki nem is segíti ebben, hogy bekapcsolódhasson az új világ fogalomrendszerébe. Azok a társadalmi intézmények, amelyek a közösség életének szervezésére lennének hivatottak, csak az embert nem érzékelik. A felvilágosodás gyönyörű ideája, hogy az ember, mivel nem ő döntött el, hova, királyi udvarba vagy putriba születik, egyenlő joggal létezhet, ha tevékenysége más kárára nem válik. A munkanélküli ács, aki emberségével segítségére van a gyermekét egyedül nevelő anyának, mindennek a peremén, a szegénységben és egymásra utaltságban. Ő a volt, a régi világ, akit már nem értenek. Ő Daniel Blake. Nem vagyok ügyfél, vásárló vagy fogyasztó. Nem vagyok naplopó, potyázó, kódus vagy tolvaj. Nem egy tajszám vagyok, vagy egy sor a táblázatban. Fizettem az adót, sosem tartoztam fillérrel sem senkinek, és büszke vagyok erre. Sosem hunyászkodtam meg, belenézek a másik ember szemébe, és segítek, ha tudok. Nem fogadok el, és nem kérek alamizsnát. A nevem Daniel Blake. Ember vagyok, nem kutya. Ezért követelem a jogaimat. Fakad ki. A színpadon Schneider Zoltán, Jászai és Ózedíjas színész. Ezeket a kitüntetéseket a szakma adja, valamint az aranymedálját, amelyet a közönség juttatott neki. Sok-sok szereppen láttam. Itt most egészen kivételes. Danya az emberi méltóság, az elesettség, a szeretetre vágyó és szeretni tudó kis ember, aki hőssé magasztosul. Minden mozdulata gesztusa tekintete. Maga az emberi méltóság az erő. Valló Péter játéktere letisztult, üres. Az emberi gondot és az élet nehézségét, fájdalmát egy hatalmas gerenda érzékíti. Emelni nehéz és súlya agyonnyom. Kéti Mészáros Blanka gyermekének csak szárazfalú lakást szeretne és iskolát, olyan ruhát, amelyben nem csúfolják az osztálytársai. Egyetlen lehetősége van erre. Chine az, aki idegen, akit befogad ez a lepusztult környezet, aki ügyeskedés ki is tör onnan, remek. Bata Éva és Porogi Ádám az kor személyei, akik már gépezetek, nem gondolkodnak, nem éreznek, nem is tudják, hogy mit, de teszik. annyi ilyennel találkozunk. Valló Péter rendezése ezt a fájdalmasan igaz történetet veszi elénk. Eszköztelenül, nagyszerű színészi alakítások által hitelesen. Tudnunk kell, amit nap mint nap tapasztalunk. Ketté hasadt a világ, itt zajlik előttünk. Jaj, az ember elveszti saját magát. Dave Jones, én Daniel Blake, Schneider Zoltán, Mészáros Blanka, Mátyási Kála, Cecília, vagy Rérita, ők ketten játszották a gyereket, Juhász Tibor, Bata Éva, Porogi Ádám alakításában, Banatek Mari jelmezeivel, Valló Péter rendezésében a Radnóti Színház előadása. Nyílt tárgyalás. Székely Kriszta rendezése a Katona József Színházban. Ferdinánd Sirák írta a darabot. A színház valójában mindig törvényszék, ahol a szereplők vádat emelnek, védekeznek, panaszolnak, enyhítő körülményekről számolnak be, próbálják meggyőzni a nézőket. A közönség az esküdszék. Ez Helen Szikusz gondolata. Katerina Schlüter, tévés műsorvezető, viszonyt kezd Krisztián Tilde vezérigazgatóval. Szakítások után a nő feljelenti volt szeretőjét szexuális erőszak vágyával. A büntetőperben állítás kerül szembe tagadással. Mi történt kettejük között? Erről részletességgel a tévé és az újságok jóvoltából az is értesülhet, akit nem érdekelnek a bugyi történetek. Divatba jött az abúzus, vagyis az, hogy nyilvánosság számára kitüntetett téma lett. Nem fontos, hogy valós vagy képzeletbeli. Játszadozás a szavakkal, az emberrel. Létezik valós abúzus, és létezik valótlan. A plebsz pedig örvendezik, ha bugyikban turkál. Szomorú ez. Az erőszak iszonytató, de minden erőszak valójában, amit annak mondanak. A fogalommal lehet élni és visszaélni. Hatásuk halálos is lehet. Volt rá példa, sajnos. Az abúzus létezik, és mivel létező, eszközként is felhasználható. A nyilvánossághoz és a sikerhez szokott nő, aki megszokta, hogy az ő szándéka érvényesül, csalódásért. Szerelme elutasítja, nem vállalja a vele közös jövőt. Ez olyan sérelem, amit egy ilyen ego nem tud elviselni. Nem érdekli más, csak a bosszú. A férfi, aki szerelmes volt és őszinte ebben a kapcsolatban, most ott áll a vádlottak padján, és végig kell hallgatnia azt is, ami megtörtént, és azt is, amit a bosszú vágy kitalál. Fekete Ernő arca a fájdalomé és a szánakozásé. Végig a színpadon, és csak a végén szólal meg, de a tévéképernyők jóvoltából arcát láthatjuk folyamatosan. Először magába zárt, aztán értetlen, majd szégyenkező a nő nevében is. Szánalmat érez most az iránt, akit hajdan szeretett. Ónodi Eszter a sértett, akik, míg mások beszélnek róla és az esetről, a megerőszakott nő szerepében arcán önsajnálat, aztán ő a sebzett szárnyú madárka, majd alig leplezetten gyűlölettől sziszegő. Ő mindig minden megkapott, amit akart. Hogy életének legintimebb valós vagy nem valós részleteit a nyilvánosan tárgyalják, az nem érdekli. Ő nem lehet vesztes, szánnivaló. Nyílt a tárgyalás, tanúk, bírók és ügyvédek, orvosszakértő és bűnügyi nyomozó podiumra ülnek, és a bíró előtt, akárha egy matematika példát elemeznének, tárgyalják a nemi aktust. A bírónő Udvaros Dorottya, aki kívülálló és úgy irányít. Neki nincs köze az előtte zajlóhoz, ő a pártatlanságért felel. A sértett jogi képviselője Kocsis Gergely, a tapasztalt, a minden hájjal, praktikával megkent jogász, aki tudja, a közhangulat az ő pártjukon áll, lehet ezért fölényes, cinikus, lekezelő. Remek. A vádlott védője Pálmai Anna, a harcos, határozott, öntudatos, okos nő, aki nyerni akar. A vádlott, a védő, az ügyvéd, a bíró és az ügyész végig a színpadon, amely a koncentrált játékukat megköveteli. A tanúk időnként jelennek meg, csak pár perc az övék. Mindegyik más-más karakter. Persőci Réka, a tudós, aki a könyvek világából érkezik, statisztikák és olvasmányélmények, ehhez a történethez konkrét kötődése nincs. A barátnő Jordán Adél csupa igyekezett, hogy minél nagyobb védelmet nyújtson annak, akit gyerekkora óta szeret. Csupa csacsogás és mosoly. Fullajtár Andrea főnyomozó, akinek mindig túl sok előírásnak kell megfelelnie, ezért nem figyelhet az emberre, magára, így kemény és határozott. Remek karakter. Telek Ferenc, a szórakozó csacsogós taxisofőr pár másodpercnyi jelenlétével szint visz a komor világba. Snábezít a díszlet egy három íróasztalra határolt kör egymással szembe a forgó színpadon. A szereplőket kamera veszi, így az óriás képernyőkön az arcukat látjuk premier plánban. A forgó néha körbe jár, hogy így is lássuk őket. Székely Kriszta rendezése az érzelem gazdag téma ellenére is tárgyalagos. Az előadása nem ítélkezik. Ő fel és bemutat, szinte kívülállom. A képernyők, amelyek a színészek arcát felnagyítva láttatják, a történet drámaiságának kifejezései. Ott látjuk a sorstörténéseket, a felnagyított arconásokon, a tragédiát, mindkét ember tragédiáját. Nincs intimitás, az ember értékes semmi. Ebben a hajházos világban érvényre kell jutni, kerül, amibe kerül, nem szabad veszteni. Hogy volt valaha olyan, hogy szerelem, az, hogy létezik, az már a múltba vész. Szereplők Ónodi Eszter, Udvaros Dorottya, Kocsis Gergely, Pálmai Anna, Fekete Ernő, Takácsi Péter, Pelsőci Réka, Jordán Adél, Fullajtár Andrea, Rajkai Zoltán, Elek Ferenc, Wettstein Márk egyetemi hallgató. Díszlet Schnabel, Szita Jelmez, Pattantyús Dóra, dramaturg, fordító, ahogy Székely Kriszta rendezéseinél mindig Szabó Székely Ármin. Rendező Székely Kriszta. Nyílt tárgyalás a Katona József Színház tanulságos előadása.
Kedves hallgatóink, ennyi volt a mai szombat reggeli 2025. január 11-én, és a mai reggelit is Brühl Edit szerkesztette. A technikusunk, zenei felelősünk, hírolvasónk Madarász Máté volt, és a nevükben is elköszönök a kedves hallgatóktól. Továbbra is napsugaras, magas színvonalú kultúrát, hétvégét kívánok. A viszont hallásra Berek Pétert hallották.
Me and Weston Weston sleeps in the park, shapes in the dark, trying to save paper. Sheeps in a hole in the road, saving up to buy some clothes. Keeps a 10-bob note up his nose. Such a mean old man. She never stops, she's a go-getter. Takes him out to